Krisztusban, szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istennek ígéjét, amely által szól hozzánk a mi örökkévaló Úrunk ezen a vasárnapon. Ezt az igét írva találjuk az apostolok cselekedeteiről írott könyv 4. részének a 19-től 22-ig terjedő versekben. Istennek szent ígéjét az apostolok cselekedeteiről írott könyvből a 4. rész 19-től 22-ig terjedő verseiből olvasom. Kérlek, hallgassátok figyelemmel és lelki alázattal. Péter és János azonban így válaszolt nekik. Ítéljétek meg ti magatok, vajon igaz dolog-e Isten szemében, hogy inkább rátok hallgassunk, mint Istenre. Mert nem tehetjük, hogy ne mondjuk el azt, amit láttunk és hallottunk. Azok pedig miután megfenyegették, elbocsátották őket, mivel semmi lehetőséget nem láttak arra, hogy megbüntessék őket a nép miatt, mivel mindenki dicsőítette Jézust a történtekért. Hiszen több mint 40 éves volt az az ember, akin a gyógyításnak ez a csodája történt. Eddig az írott ige. Kedves testvéreim, Jézusnak a mennybe menetele után tanítványai ott maradnak Jeruzsálemben, legalábbis egy ideig ott maradnak, és azt olvassuk az apostolok cselekedeteiről írott könyvnek az elején, illetve itt a felolvasott ige szakaszunkat megelőző részben, hogy Péter és János naponta mentek a templomba imádkozni. De nem csak ott maradnak Jeruzsálemben, hanem naponta felmentek a régi templomba imádkozni. És ahogy mentek fel, a templomnak több kapuja is volt. Az egyik kapunál, amit ékes kapunak neveznek, vagy hívtak, ott kéregetett egy koldus, és egyik alkalommal, mikor Péter és János mennek be, akkor kér tőlük ez a koldus, és hát elmondják azt a talán sokak által ismert híres mondatot, hogy aranyom és ezüstöm nincs nekem, de amim van, azt adom neked, mondja Péter, a názereti Jézus Krisztus nevében kelj fel és járj. Meggyógyítja ezt a vak kéregető koldust. Ami aztán akkora visszhangot kelt, hogy eljut egészen a templom őrségig, és eljut a nagy tanács tagjaiig, különösen a szadduceusokat piszkálja fel ez az ügy, őket említi itt a ma hallott ige. Hiszen egy olyan csoda történik, amit tagadni nem lehet, ugyanakkor ennek a csodának a kapcsán a főpapság számára addig ismeretlen két ember elkezd beszélni Jézusról, és amiért a szadduceusoknak a kíváncsiságát, illetve az érzékenységét kihívja, az az, hogy azt mondják, legalábbis gondolom ez a hír juthatott el, vagy valószínűleg ezért is citálják a nagy tanács elé Pétert és Jánost, hogy a feltámadott Jézus nevében történt ez a gyógyulás. A szadduceusok ugyanis tagadták a feltámadást. Hogy megtörténik ez? És amikor oda idézik a nagy tanács elé Pétert és Jánost, akkor ilyen szépen írja le a Szentírás, hogy Szentlélekkel megtelve, mikor megkérdik őket, a tanács tagjai, hogy hát kinek a megbízásából és milyen hatalommal teszitek ezt, akkor Szentlélekkel megterve megszólal Péter, és elmondja azt, amit hallottatok a bibliaolvasás rendjén, hogy mi annak a nevében cselekszünk, aki a ti számotokra botránykő lett, aki pedig a sark. Jézusnak a nevében. Nem beszélünk az ő hatalma által gyógyítottuk meg, vagy gyógyult meg ez az ember. Nagyon érdekes testvéreim, Az, hogy vannak olyanok, akiknek a Jézus neve öröm, gyönyörűség és, hogy így mondjam, gyógyír, gyógyszer. És vannak olyanok, akiknek meg kihívás. Nem csak kihívás, hanem egy ilyen provokációnak tűnik. És erről nem lehet beszélni. Ha meg beszélnek, akkor sértve érzik magukat, hogy mi az a hatalom, ami ebből a névből ered, hogy Jézus Krisztus. Nem olyan rég láttam egy érdekes beszélgetést a keresztény körökben ismert Csókai András idegsebész professzorral, aki arról beszélt sok minden mellett, és ez volt az érdekes, hogy az egyik tanulmányát egy világszinten ismert orvosi labba nem akarják lehozni. Ő volt az egyik azoknak, akiket azok a híres sziámi ikreket szétválasztották. És nem akarják lehozni, mert a tanulmányba azzal együtt, hogy tudományosan megalapozott, beleírta azt, hogy Jézus Krisztus segítsége által kapta azt az inspirációt, teljesen egyedi megoldást kellett ennél a műtéti beavatkozásnál alkalmazni, amivel aztán meg tudták oldani ezeknek a sziámi ikreknek a szétválasztását. És azt mondta, hogy egészen addig ment a vita, hogy már belementek a folyóiratnak a szerkesztői, hogyha így írja le, hogy Istenben hitt, akkor lehozzák. De Jézus Krisztus ne írja oda. Tehát egy általános Isten hitet ma meg lehet vallani, hiszen az egy elvont valami. De a Jézus nevében az már kihívás, hiszen nem lehet elmázolni, egy ilyen elvont istenképre rákenni azt a hitet, amit emberek valóságosan megélnek, és aminek a következtében olyan dolgokat tesznek, amiről ők maguk is azt vallják, hogy nem én csináltam, hanem valaki olyantól kaptam az inspirációt és a lehetőséget, akiről kimerem jelenteni, hogy ő Jézus, a feltámadott és élő Úr. És ezért mondom, testvéreim, hogy van, akinek ez kimondottan kihívás és provokáció. Hát ma egy tudományos, legalábbis a mi nyugati sztenderdjeink szerint megszoktuk ezt 200 év óta, ahol előfordul az Isten meg a Jézus neve, akkor az nem lehet tudományos. Mert ezt így valaki elfogadta. És ezt még a keresztények is nagyon sokszor elfogadják. Hogy az életnek van egy területe, ami a hit, és az Isten, és van egy másik területi te, ami a tudomány, és annak minden gyönyörűséges vívmányos, és mintha ez a kettő nem érintkezne egymással. Az első, ami benne van, testvéreim, ebben az igében, nagyon sok minden van benne, három dologról tudok röviden bizonyságot tenni. Az első, ami benne van ebben az igében, azt a bibliolvasás rendjén hallottunk, hogy aki a Jézus Krisztus nevével él és az ő üdvösségét benne keresi, illetve benne találja meg, mert ő bizonyossága van, és megvallja ezt, annak számítani kell arra, hogy nem veszik szívesen tőle. Szóval ezzel nyugodtan együtt kell élni. Ez az első, amit tanít nekünk ez az ige. Péter és János nem azért vallotta meg a Jézus nevét és az abban rejlő hatalmat, mert keresték a főpapságnak a kegyeit, vagy a nagy tanácsnak a kegyeit, hanem azért, mert később nagyon szépen fogalmazzám, nem tehetjük meg, hogy nem mondjuk el azt, ami nekünk belülről adatott. Mert kinek kell inkább engedelmeskedni? Emberi elvárásoknak megfelelni, vagy pedig az Isten lelke belső kényszerének? És testvéreim, ez a, hogy mondjam, az önmaga, a keresztény ember számára az önmagában rejlő paradoxon a modern időkben is, hogy a Jézusról valló gyönyörűség velejárója az ezért való szenvedés. Ezzel szembesítik az embert. Ahogy Pétert és Jánost, vagy ahogy az előbb említett orvos professzor urat. Mindig szembesíteni fogják azt, aki megmeri vallani a hitét. Hogy te miért? Szép és gyönyörűséges a Jézus Krisztusban való élet és hit, de testvéreim, tisztába kell tennünk önmagunk számára, és nagy megnyugvás jön el akkor az ember életében, ha tudjuk, hogy ezért nem fog megdicsérni a világ. Azért, hogy hiszünk, és aszerint élünk, és aszerint élnek és így dolgoznak emberek, ezért nem fog a külső világ. Miért nem fog megdicsérni? Azért, mert a Szentírás nyilvánvalóan beszél arról, hogy a világ nem csak hogy múlandó, hanem a világnak az értékrendje az teljesen más, mint az, ami az evangéliumban van. Ugyanis a hit, és a Krisztusban gyökerező hit, az nem e világi. Nem e világi eredetű, és nem e világi alapra épül. És ez a lényegi különbség. A világ arra néz, ami előtte van, a hit pedig, most úgy értem, ami előtte van, ami belátható, a hit pedig arra néz, ami reménység az Istenben. Ahol a Jézus Krisztusban való hit egy új életet teremt. És ezt most az lehet, hogy az ember önmaga számára ezt hívják megtérésnek. Vagy éppen új életet teremt azáltal, hogy áldás tud lenni valakinek a számára, aki majd eljut a Krisztussal való közösségre. Ezt hívják missziónak. Szóval, mikor ezek így vannak jelen, tehát ott, ahol láthatóvá lesz, akár vakoknak a meggyógyulása, emberi életeknek a megváltozása, annak az erőnek a felbudjanása, megjelenése, ami a Krisztusban való hitből fakad, ott mindig megjelenik a sátán. Ezt tudomásul kell venni. Azt mondják, hogy mindig ott a nagyobb a kísértés, ahol erős a hit. Ahol nincsen hit és nincs Krisztus melletti vallomás, ott sátának nincs sok tennivalója. De ott, ahol hit van, és a Krisztusban való élet, ott igenis eljön a gonosz, hogy valamiképpen aláássa ennek a hitelét. Tehát, ha az élet kísértésbe kerül, nehézségbe kerül, épp a hit révén akkor ezen nem kell csodálkozni, testvéreim. De tudni kell, hogy az Istenhez való ragaszkodás, a Krisztusban való élet, tehát a Krisztus által az Istenhez való ragaszkodás, nem úgy elvonatkoztatva. Mert ez a nagy kísértésük. És a mai világnak a kísértése, hogy én hiszek Istenben, csak hányan vannak, akik a feltámadott Jézus atyában hisznek. Mert ez a nagy kihívás. Hát ez a keresztény létnek a lényege. Hogy nem elvont Istenben hiszünk, hanem az élő Krisztusban közénk jött, szeretetét megmutató, értünk szenvedő, a halált legyőző és értünk feltámadott Jézus Krisztusban. Éppen ezért, ha valahol láthatóvá lesz ez a hit, és megjelenik, akkor ez a hit sohasem lehet langyos. Nem véletlen, hogy a Jelenések könyvében olvassuk a hét kisázsiai gyülekezet egyike iránt a mennyei Krisztusnak, hogy így mondjam, a feddését, amikor azt mondja, hogy az a baj, hogy langyos vagy. Nem ég a tűz. Elmúlt az első nagy szeretet. a langyos kereszténység testvéreim, amely bele akar simulni a világba, az el fog veszni. A langyos kereszténység, amelyik nem akarja hitét felvállalni, és erre nekünk kulturálisan most már évtizedes tapasztalatunk van. Azon a kereszténységen a világ erőt vesz. És lassan, hogy így mondjam, visszaszorítja a templom falak közé. És nagyon sokan elhiszik, hogy csak azt és annyit szabad csinálni, amit kívülről megengednek. Az igazi Krisztus követésben, testvéreim, mindig van valami nyugtalanító, valami kellemetlen, valami kihívás. Az embernek még önmaga számára is, hiszen néha olyan dolgokat kell megtenni Krisztusért, amelyet olyan nehéz felvállalni az emberek előtt, mások előtt. Visszatérnék arra a pontra, ami ennek a két apostolnak, Péternek és Jánosnak az életében jelen való, hogy minden nap felmennek a templomba. Miközben ők már Krisztusban hisznek, mégis felmennek, hiszen ez a kegyességüknek a része. És ott, megerősödve, nem arra néznek csupán, ami az írás és a szöveg, hanem arra, ami a lélek és annak hatalma, és aminek a forrása maga a feltámadott Jézus. Így vallják meg. Testvéreim, hadd mondjam, a szombathelyi gyülekezet, a szombathelyi református gyülekezet, akkor lesz igazán jó hely a te számodra, és mindazok számára, akik bejönnek, hogyha a Jézus Krisztussal való közösséget úgy fogod megélni, vagy úgy éled meg talán a mai Isten tiszteleten is, vagy úgy élted meg már eddig, nem is egyszer, hogy békességre találsz az ünneplésben, hogy erőt nyersz, lelki erőt és testi erőt is akár az Isten tiszteleti jelenlétben, hogy kiszakadsz a világból, és az Istené vagy legalább erre az időre, és hogy megéled a közösséget az Istennel, és másokkal, akkor áldás, és valóban a nagy közösségnek a helye lesz. Mert a Krisztus közösségért, mondtam, amely kihívással jár, néha oda kell állni, és számot kell adni róla, ahogy Péternek és Jánosnak ott a nagy tanács előtt, hogy miért és milyen erővel teszitek. Hát azért, mert nem tehetünk másképp. Mert nem tehetjük azt, hogy ne szóljunk arról, ami belülről feszíti az életünket. Arról a Jézus Krisztusról, aki feltámadta halálból, és aki minket eszközül tud felhasználni, nem a csodára, hanem arra, hogy az ő tanúi lehessünk a gyógyulásra más embereknek az életében. És ez nem látszat. Ez a való. Két erőtér van, amelyik a Krisztussal való viszonyban dolgozik. Az egyik látszólag az erősebb, a hatalom, amely ott áll Péterrel és Jánossal szemben. De ez a hatalom, testvéreim, amely a Krisztus jelen valóságát meg akarja félemlíteni, ez mulandó. De az, ami életet ad, amely belülről feszít, az az örökké való. És ezért a látszat ellenére a Krisztus ugye az mindig győztes ügy. Nem kell lelkeseredni, hogy a világ úgy néz ki, ahogy. Ha a világhoz mérjük önmagunkat, akkor igen, néha szomorúak lehetnénk. De ha a Krisztushoz mérjük, és a tőle kapott erőhöz, akkor tudjuk, hogy ez az ügy, amiben vagyunk, amiben élünk, és amiben benne maradunk, ez egy győztes ügy. És ha más nincs, akkor vissza kell nézni a történelemre. Nagyon érdekes a keleti embernek az idő szemlélete. A keleti ember az időt úgy nézte a régi Biblia időkben, hogy keletnek állt, keletnek fordult, ma is így van. És a Biblia magyarázók úgy tartják, hogy azért, mert az ószövetségi ember emlékezett arra, hogy keletről indultak az Isten hívására. Indult el Ábrahám, akit kihívott Isten. Vagyis előttünk mindig a múlt. Erről van nekünk bizonyosságunk. Hogy bármilyen hatalom volt a Krisztus evangéliumának az ügye, amelyik már-már teljesen eltűnt, vagy legalábbis nagyon rosszul állt látszólag a világban, egyszer csak győzelmesen, mégis feltört, újra és újra birtokba vette az emberi szíveket és a gondolkodást. Látszatnak soha nem szabad bedőlni, testvéreim, és ha mi ezt látjuk, akkor azt is látjuk, hogy nem csak Krisztusban van erő, hanem Krisztusból nekünk is van erőnk minden nap megélni, ami földi egyházunkban, a Krisztus testben, az Isten valóság gyönyörűségét a mindennapokban. Mert minden csodában a Krisztus ügye megerősítést nyer, mert ameddig lesznek emberek, akik kiállnak és azt mondják, mert nem tehetjük el, nem tehetjük meg, hogy ne mondjuk el azt, amit láttunk és hallottunk, addig újra és újra eljön a Krisztus jelen valóságának ereje, és megmutatkozik ebben a világban. Adja Isten, hogy így legyen jelen a ti életetekben is. Amen. Jó, hogy semmi el nem választ tőled, megváltó Jézus Krisztusunk. Ha mégis lennének kísértések az életben, őrizd meg minket. Mert oly sokszor elmondjuk, ne vigy minket a kísértésbe. De oly sokszor mégis beleesik az életünk. Kísértésbe, a gyengeségnek, a hitetlenségnek a kísértésébe, abba, hogy a te ügyedet a látottak alapján ítéljük meg, hogy a te jelenlétedet abban mérjük, hogy hányan vannak, akik vállalják, mindenféleképpen vállalják ebben a világban a hozzád való ragaszkodást, és ennek nyilvánosságot is engednek a saját életükben, a saját családjukban, a baráti körükben, vagy akár a nagy nyilvánosság előtt. Azok, akik a tiéd, tudják, hogy milyen erő van te benned. És köszönjük, hogy mi elmondhatjuk, a tiéd vagyunk, Krisztus. Ha elgyávulnánk, adj nekünk erőt lelked által. Ha bennünk kétségek támadnának, győzd le ezeket. De nem csak magunkért imádkozunk, hanem testvéreinkért, akik nagyon sokszor benne vannak kísértésekben, nehézségekben, akik benne vannak a betegségekben most, vágyják nem csak a gyógyulást, hanem a gyógyulás után azt a biztonságot, amiben megmenekülhetnek félelmeikből. Imádkozunk gyülekezetünk beteg tagjaiért. Imádkozunk a gyógyultakért. Imádkozunk azokért, akik kísértésben vannak. Hálát adunk azokért, akik megmaradnak a hűségben és bátrak. És kérjük tőled lélek által azt a bátorságot, amivel Péter és János állt a nagy nyilvánosság előtt, hogy legyenek mi közöttünk is olyanok, akik mernek vallani nagy neved erejéről, Még akkor is, ha tudják, hogy a világ nem fogadja ezt szívesen. Őrizz és tarts meg békességedben. Áldj meg mindannyiunkat, kegyelmeddel, és fogadd el, amit csöndben eléd teszünk. Fiadért, a Krisztusért, mennyei jó atyánk. Amen.